Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Ízig-vérig régi módi mester, akiről mindenki csak rajongó szeretettel beszél, akár tanítványa volt, akár művésztársa vagy barátja, pedig amilyen megnyugtató karakter az életben, olyan nyugtalanítóak a képei. Elég csak a védjegyévé vált férfi profilokra gondolni, amiket évtizedek óta újra és újra megfest, és mindig máshogy néznek ki, mást jelentenek, és mást akarnak egymás fülébe sugni. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész, akivel természetesen a műtermében beszélgettünk. Ezek azok a képek, amik, jól értem, hogy Kecskemétről érkeztek vissza.
Igen, most zárt be a kiállításom Kecskeméte. Összegző jellegű, de a legutóbbi időkben készült munkáimat gyűjtöttük egybe. Ezek a nagyméretű képek, amelyek itt vannak most a műteremben, ezek adták a törzsét.
Ezek nagyon nehéz képek. Én most nem akarom azt a szót használni, hogy nyomasztóak, bár van, amelyik kifejezetten az.
Ez úgy valahogy jött belülről, és az az érdekes, hogy ez a sorozat, az a három ház, három égő hajlék. Ez akkor készült, amikor még a világban nem égett semmi. És idővel ránk köszöntött egy olyan korszak, hogy a természeti katasztrófák utolértek bennünket, és a világ különböző pontjain fellángolt a világ. Ez egy furcsa dolog, mert én ezt nem semmiféle jóslatnak nem szántam.
Egy váltesztől elvárjuk, hogy tudjon jósolni.
Semmiféle jóslat nincs bennük. Egyszerűen jött, nagyon izgatott maga a lángolás, és a füstölés, és a táji elemeknek az ilyetén összhangja ebben az őselemmel.
Hogyha rajta múlna, akkor még mindig ott állnék a festékes asztal, mondjuk fogalmazunk így, hogy ez nem paletta, hanem sok-sok tegelyben vannak a színek, és hát egyszerűen rabulejtő, lenyűgöző, és azért ezeken a képeken, ahol tüzet ábrázol, azért kiválóan lehet használni egy gyönyörű színeket, hogy valami pozitív is legyen.
A paletta, hát én annak nevezem, bár egy asztalnyi, kis asztalnyi.
Egy jó nagy paletta.
Jó nagy paletta, és ráadásul gurul is. Szépen sorban, színsor szerint ugye körbe vannak rakva ezek a pigmentek, pigment porok, ami önmagában annyira varázslatos, hogy engem annyira inspirál arra, hogy belemártsam az ecsetemet, és elkezdjek vele valamit csinálni. Na, ez egy hatalmas kaland nekem, mert hogy eljátszok nem csak a gondolattal, de egyébként a gondolattal is, hogy mi lesz, mi hogyan tudnám magam arcára formálni ezeket az anyagokat, hogyan tudnám a magam számára érvényessé tenni, pedig csak ásványokról van szó. Ebben az a különleges igazából mindegyik ásványi típusú, ásványi jellegű.
De semmi mesterséges, a természetben léteznek ezek a ragyogó színek.
Igen. Én szeretem magam készíteni a festékeket, és szeretem, tehát a pigmentből festéket azt én szeretek csinálni, és akkor olyan lesz, és minden egyes ecsetvonás meg olyan, mint egy érintés igazából. Igazából ez nekem is egy tanulságos dolog, hiszen a lazúrokat egymásra pakolva szépen kialakul végül is az arcának a műnek, amivel én foglalatoskodom, de hát akkor is valami történik, tehát az anyagok kémiailag, fizikailag azért hatnak egymásra, valami történik ott anyag tekintetében is. Ez mindig a kaland része, mert a kép igazából visszabeszél. Nekem van egy elképzelésem, hogy mit fogok csinálni, milyen anyaggal fogom én ezt megvalósítani, milyen méretben fogom megvalósítani, nekiállok a vászon előtt, odaállok, elkezdem festeni, vagy rajzolni, vagy majd mintázni, vagy most mindegy. És akkor az történik, hogy amit én elképzeltem magamban, az szépen elkezd formálódni, és sok esetben átalakulni, mert az anyag önmagában is elkezd válaszokat kérni tőlem, és azt mondja, hogy jó, jó, tehát ezt így képzelted, na de hát de mi lesz a végén? Szóval, hogy alakul, formálódik, és ugye amit elképzeltem kompozíciós szempontból, az is néha módosul. Összesen egyébként életemben azt hiszem 2 olyan művem van, két olyan képen van, amit tű pontosan olyan lett, mint amilyennek elképzeltem, de összesen
olyan, mint a fejében volt.
Igen, igen, az a kettője, de azzal nagyon megszenvedtem.
Férfi profilok, én pont arra gondoltam, hogy bejöttem, hogy már-már ezek a férfi profilok annyira magához nőttek, mindenféle formátumban látom, vasból festve, papírból kivágva, szóval, hogy ez hogy volt, hogy kezdődött?
1986-ban Császár László barátom, aki akkor úgy mondták, hogy disszidált Hollandiába, és ott megalapította a Hangár című folyóiratot. Ez egy irodalmi, kulturális folyóirat volt, hangos folyóirat, magnókazettán terjesztették. Ebben a nagyívű projektben igazán a lényeg az volt, hogy a honi és a szórvány magyarság irodalmi, kulturális, művészeti termését mutassák meg. Egyik igazi cél az volt, hogy végre mondjanak igazat az irodalmárok és a művészek, mondják ki a valóságot. Ebben a sorozatban tényleg az akkori avantgard művészek, ma már elismert fontos
művészek. Ma már klasszicizálódott avantgard.
Igen, igen. Felugosi Lászlótól kezdve Szkárosi Endrén keresztül Kukorelli Endre, Garaci László, sorolhatnám, Petri György, és így tovább. Nagyon sokan szerepeltek ebben a sorozatban. Császár László felkért, hogy csináljon meg ennek a borítóját. És akkor kitaláltam azt, hogy hogyan tudjuk az igazságot egymásnak átadni, elmondani, megfogalmazni, és valójában eljuttatni másokhoz is. És akkor azt találtam ki, hogy az ókori egyiptomi ábrázolások mintájára én oldalt fordítottam, profilba fordítottam az arcokat, és egymás fülébe súgják azt, amit az üzenet.
Hangosan nem lehet mondani.
Igen, az életben való feltétlen bizalom és hit, és a másokban való bizalom vezet, és az ember szeret, tehát az bennem van, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy a hit, remény, szeretet és művészet négyese, ami bennem igyekszik egy komplex személyiséggé válni, ezt én valahogy így próbálom. Nyilván sokszor csalódik az ember, de az a helyzet, hogy...
De annyiszor nem.
Azt, de el lehet ezt fogadni, és azt kell mondani, hogy a rajtunk kívülálló dolgokkal kevésbé kell nekünk foglalkozni, az nem a mi harcunk igazából, tehát ami nekem rosszul esik, azt én feldolgozom, és tovább megyek. Tehát én nem büntetem magam azzal, hogy azon keseregek, hogy valaki engem meg kíván bántani, mondjuk. Hát nem foglalkozom én ezzel. Szerintem értékesebb az élet minden perce, hogy buslakodással, meg gyötrelemmel töltsük. Van elég baj a világban.
Egy első zenénk az ISZT, együtt dolgozott velük nagyon sok éven keresztül.
Egy nagyon jó baráti kapcsolat fűz a zenekarral, ugyanis már az alakulás előtt, Szegeden eltöltött éveimben, a középiskolás éveimben összebarátkoztunk, és úgy adódott, hogy amikor 1981-ben az ISZT együttesnek megjelent az első lemeze, akkor a zenekar engem kért fel, hogy csináljon meg a borítóját ennek a...
És mi nem zenésznek kérték fel, mert zenén is tud.
Azért ők profik, én pedig műkedvelő vagyok. Később azért lett közös zenélés is nyilván. Az első lemez címe a Játékok volt, a második a Hűség, ez két karakteresen fontos lemeze, úgy gondolom a zenekarnak, persze a többi is, viszont én azt gondolom, hogy most jó lenne belehallgatni, akár mondjuk, vagy az első, vagy legyen a második lemez, mondjuk a Hűség című lemez.
És melyik dal?
A lemezről az első számot, azt javasolnám.
mesélni arról a tündökletes gyerekkorról, ahol művész papa, és akkor gondolom, hogy csupa gyönyörű színes fonál és gyönyörű színes festék között nőtt fel.
Hát én nagyon hálás vagyok az életemnek, hogy egy olyan családba születhettem, ahol a művészet az volt a mindennapok mozgató ereje, az a belső kohézió és szeretet, ami a családból árad felém, ez nem is tudom. Apám Szurcsik János festőművész, anyám Sárkány Anna, aki hát már 28 éve sajnos nincs velünk. Az illatok tényleg magának, a gyapjú fonalnak is van illata, és ahogy ül édesanyám a szövőszék mögött, és a felvető szálak között bújtatja át azokat a csodás színeket, és ugye hogy lógnak a gyapjuk. Hát azóta is megvan bennem egyébként így az anyag iránti vonzalom.
Meg a színek iránti.
Igen, és közben édesapám ugyanabban a térben festette a képeket. Nagyon nagy kaland volt.
Hogy ismerkedtek meg?
1949-ben együtt utaztak Budapestre a felvételire, hajóval, bajáról.
Hajóval? Hát ez milyen romantikus.
Bár az az igazság, hogy ismerték egymást korábbról, mert a Rudnai Szabadiskolában Baján már találkoztak, és ott rajzoltak, ott készültek fel a felvételire. Apám Herceg Szántó, édesanyám pedig apatini származású volt. Hát a háború az nagyon elbánt a családunkkal is, és hát így végül is, amiről édesanyám nem nagyon mesélt sokat.
A délvidéki vérengzés.
Igen, hát az is, meg sok minden más. Például az én anyai nagypapámról semmit nem tudtam megni, nem maradtak fényképek, nem maradt semmi. Tehát édesanyám végül is Baján készült fel a felvételére, és így együtt kerültek be a főiskolára.
Egyelőbb a hajóra.
Hát ez egy gyönyörű hajóút lehetett. Édesapám nagyon szívesen emlékszik erre az útra is vissza, és igen, talán innen itt kezdődött iskolai évek után összeházasodtak. Bátyám már 56-ban megszületett, aki egyébként szintén művészettel foglalkozik, ők Ausztriában él, oda nősült, és a felesége is festő.
Ezért nagyon jó gének vannak a családban.
Nagyon szeretjük ezt, hogy nálunk a diskurzus az sokszor valóban a művészetről szól, és vannak közös programjaink, amikor mondjuk elmegyünk közösen megnézni kiállításokat, és mondjuk annyira pozitív szemléletűek, édesanyám is nagyon az volt, édesapám, ő most 92 éves, és
még dolgozik?
Hihetetlen friss. Nem is tudok mit mondani rá, irigylem. Nagyon derűsen fogja fel a világot, nagyon igyekszik azt a pozitív szemléletet átadni az unokáinak is, meg ugye nekem is, így öröm vele minden nap. Ő bármennyire is igyekezett volna engem bizonyos dolgokra megtanítani, nyilván azért igyekeztem kikerülni a szülői figyelem köréből, de nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon-nagyon nagy szabadságot adtak nekünk a testvéremmel. Ez leírhatatlan segítség is volt igazából, hogy a saját utamat tudjam járni, és ne...
Igen. Más lehetőség nem is volt, mint hogy rajzoljon.
Sok minden érdekelt, megmondom őszintén, de adott volt az, hogy egyrésztről a környezetemben látható műtárgyak, a maga készülés metodikája, ez számomra annyira fontos volt, és ez a mi hétköznapunk, minden percünknek a része. Ráadásul egy művészházba születtem, ahol 4 lépcsőházon keresztül, azt mondja, hogy 3, 6, 9, 12 darab.
Hát ez egy varázs, a gyerekkor lehetett mesélni róla.
Úgyhogy kitűnő művészek dolgoztak ebben a házban, és hát majdnem mondhatnám pici túlzással, hogy úgy járhattunk át egymás műtermébe, egymás lakásába, mint a sajátunkba, tehát bejárásunk volt. Én láthattam olyan nagymestereket, mint Kokas Ignác festeni, láthattam Würc Ádámot, ahogy a csodálatos részkarcait készíti, vagy... Igen, vagy Patai László mester, aki a főiskolán akkor ugye az anatómia tanszéket vitte, mesterem is volt egyébként, Kovács Ferenc szobrászt, Segesdi György szobrász művészt, nem szeretnék kihagyni senkit, de kitűnő szobrászok, festők, grafikusok dolgoztak ott. Egy gyereknek, egy fiatalnak ez valami hihetetlen adomány.
És hagyták ezek az emberek, hogy ott bámészkodjanak, a gyerekek meg zajongjanak körülöttük?
Igen, de azért persze igyekeztek a maguk magánszféráját megtartani, de minden kérdésre nagyon korrekt válaszokat adtak. Szóval igazán hangsúlyozom még egyszer, hogy az illatok is, meg meg ezek a fények, színek, maga az alkotás módja, az a sokféle alkotói eljárás és az egyedi utak, ezek mind-mind egy gyerek szemében is nagyon-nagyon inspiratív dolgok voltak, nagyon inspiráltak tényleg.
Akkor beszéljünk a következő zenéről, Art Reaktor és Why, és ez a saját zenekara.
Az Art Reaktor egy saját kreáció, nagyon profi muzsikusokkal játszom együtt. Itt én találtam ki ezt az egész koncepciót a zenésztársakkal. Itt nagyon komoly vizuális látvány együttes született, itt én írtam a szövegeket, és Varga János gitáros, Németh Gábor dobos, Mákó Miklós trombitás, Duncan Shields billentyűs játékos, és jó magam voltunk ez a zenekar régen, és 1986-ban adtuk ki a lemezünket, és erről én a Why, a Miért című számot javaslom. Hát sajnos angol nyelvű nagyjából a lemez, mert ez maradt meg, a többi elveszett.
Legalább a világ megérti.
Angolul, franciául, németül vannak benne szövegbetétek, de a végén ott van az én magyarul is, igen.
We open our arms, bury our face in the mighty palms of the sky and wonder. Why blindness?
Miért a bűnözés?
Why darkness?
Miért a vakság?
Why suffering?
Miért az elnyomás?
Why captivity?
Miért a rabság?
Why oppression?
Miért a hazugság?
Why lies?
Miért a pusztítás?
Why distress?
Miért a kegyetlenség?
Why cruelty?
Miért a büntetés?
Kérdése, szóval én azt gondolom, hogy mindenkiben van. Amikor gyerek nekül rajzolni, itt nincs kérdés, hogy az tehetséges, vagy nem tehetséges, ez áramlik belőle kifelé, és mindenkinek van tehetsége, már pedig van, mert az élethez, ha már megszülettünk és itt vagyunk, ahhoz is kell egyfajta tehetség.
Nekem, hogy ahhoz kell, csak igazán.
Gazdagon élni lelkileg, és szeretni azt, hogy itt vagyunk ezen a földön, ehhez is kell egyfajta tehetség. Én még az analóg világban szocializálódtam, és hogy szépen átsétáltunk ebbe a digitális korszakba, és mi minden változott meg, és mennyire nagyszerű dolgok történhetnének, történnek is valahol, de történhetnének ahhoz képest, amelyek történnek, és ugye a művészet szerepe lényegében még mindig nagyon erős és létező szerep. Hát gondoljunk csak bele, hogy minden, ami a környezetünkben van, azt mind művészek készítették. Tehát itt most ülünk és beszélgetünk, ez a gyönyörű kabát, amiben ül előttem, ezt is egy művész készítette. Égvilágon minden, hogy az épületek, amiben vagyunk, a járművek, amik elsuhannak, minden az égvilágon a művésznek a kezenyomát biztos, hogy viseli. Ebben megvan a szerepe mondjuk a képzőművészetnek is, meg a társművészeteknek, az autonóm művészeteknek, nem az alkalmazott művészetekre gondolok. Tehát az autonóm művészeknek, művészek művészetnek is megvan a szerepe, és az az érdekes, hogy a művészet egyébként az egy indikátor. Olyan válaszokat ad a társadalmi kérdésekre, és olyan új kérdéseket tesz fel, amelyekre a társadalomnak válaszokat kell adni.
Jó génekről volt szó, tehát a művészi gének azok a következő generációba is mennek. Ez a Séf együttes, ugye jól értettem, hogy a fiának a zenekara. Tehát ők akkor nem rajzolnak, hanem a fia és a lány a zenél.
De rajzolnak is.
Jó, hát megnyugodtam.
Igen, igen. A Sév zenekart ezt a fiam alapította, most már kiszállt belőle, de ez nem probléma, viszont az Üvöltés című számot javaslom az egyik lemezükről.
És milyen érzés hallgatni a gyerekét?
Zseniális. Egyszerűen nagyon, nagyon tetszik, mert az igazmondásban ők nagyon élen járnak, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát amikor, ahogyan ők szocializálódtak, ők megtanulták azt, hogy érdemes az egyenes utat választani, és mindig igazat mondani, mert akkor sokkal könnyebb a problémákat is megoldani, és könnyebb.
Nem is keletkeznek felesleges problémák.
Úgyhogy ez is egy ilyen, ez egy Szurcsik Benedek, az Üvöltés című számát ajánlom, ez egyébként egy Ginsberg parafrázis.
Szóval akkor fel sem merült, hogy ne festő legyen, tehát soha nem képzelte azt, hogy majd sebész orvos lesz, vagy hídépítő.
De az nem, viszont könyveket ír, méghozzá itt van a kademet tartom a kezemben, filozófiai nyelvbe rejtett kísérleti vers, kitalált egy nyelvet, ez is egy szenzációs dolog, és itt a másik könyvem most jelent meg, ez pedig a jegyzetek a valósághoz és a matematika abszurdum.
Hát akkor most a Benedek pontosan mit tanult?
De tekintsük filozófusnak és gondolkodnak, egyébként pedig zenél és a képzőművészet is foglalkoztatja, konkrétan ma is éppen rajzol és fest.
Akkor ezt, hogy is mondják, multidisziplinális művész, ugye?
Így van. A lányom is lehet majd ő róla később is. Ő elvégezte a képzőművészeti egyetemet egyébként, ő pedig kitűnő énekes.
Láttam nemzedékek legragyogóbb elmét, kvantum szuperpozícióból örjöngő hússá manifestálódni. Mesztelen létezőket, az izmusoktól személyiségzavaros utcákon vonszolva magukat hajnalban egy mérges megzuhanást üldözve. Angyalarcú gengszterek, égve az éjszaka képzeletében hamis megvilágosodásra találva. Égi kapcsolatot látva minden azonosságban, rögeszméket etetve magukban, állandó menekülésben nem létező titkos ügynökök elő. Albérletekben olvadó tapéták, lélegző falak és csepegő csillagok alatt vallottak örök szerelmet és hűséget egymásnak. A legolcsóbb kocsmák teraszán üveges tekintettel nézve a cikázó fényt.
Szokott még úgy tanítani, hogy még ilyen régi módon odáll a rajza mögé, és ami valamit magyarázgat. Ez a fajta mester-tanítvány viszony van, amivel még mondjuk Botticellit tanítgatták.
Egyébként van. Én a grafika tanszéken tanítok, és ott mondjuk egy részkarc készítésénél, ha látom, hogy valamiért nem elég mélyre mart az a vasklorida rézlemezben, ettől nem bomlott ki.
Nem plasztikus.
Nem lett ennyire, igen, plasztikus, akkor tudok tanácsot adni, hogy ezt hogy kéne megoldani, de ez technikai jellegű dolog. A nehéz, a kreatív művészi felfogások egyeztetése igazából, hogy az az ötlet, ami nő dolgozik, ami tényleg az övé, na abban nehéz ugye bele szólni, és nem is biztos, hogy célra vezető azt mondanak, hogy hát ez nem jó, amit te gondolsz, mert nem feltétlen van igazam. Tehát én egy másik ember vagyok, máshogy gondolok ugyanarra a dologra, tehát nekem az a jó feladat, hogy bele tudom-e érezni magam abban, amit a hallgató csinál, hozzá tudom-e tenni azt, amire neki szüksége volna ahhoz, hogy előrébb lendüljön. Hogyha ő megakad valamiben, vagy a témaválasztásban nincs például jóba magával, akkor mondhatom, hogy szerintem, de igazából az a fontos, hogy ő hogyan áll ezekhez a dolgokhoz, nekem meg ez a kaland benne, hogy látom azt, hogy éppen ott készül, az orrom előtt készül, szülnek el a műtárgyak, ott vívódik a hallgató, és gondolkozik azon, hogy melyik lenne a jobb változat, talán ez, talán az. Van ugye, hogy megkérdeznek, hogy itt van három változat, és nem tud dönteni, akkor mondom, hogy én hogy gondolnám, de nem ez a fontos ebben, hanem az, hogy legyen egy olyan szeretetteli közeg, ahol ő ki tud bontakozni, hogy legyen neki egy olyan bázisa, amiben ő őszinte tud lenni, és nem kelljen szerepet játszani.
Ne kelljen megfelelni.
Ne kelljen megfelelnie, csak önmagának. Az nagyon fontos, hogy mint minden pályán gondolom, de a művészet terén, a művészek életére ez nagyon fontos, hogy legyenek kellőképpen elszántak, és legyenek kellőképpen alázatosak is a szakmájuk iránt, meg az iránt, hogy becsüljék önmagukat eléggé ahhoz, hogy higgyenek is magukban, hogy nekik van helyük ezen a pályán.
Most húsvét hétfő van, amikor ezt hallgathatják a hallgatók, hát akkor meséljen a húsvét ünnepekről ebben a művész kolóniában, feltételezem, hogy sokkal vidámabban ment a locsolkodás, mint máshol.
Hát nem csak a locsolkodás, hanem a felkészülés is, mert ugye oly sokfélék voltunk már a gyerekkoromban is, mindannyian más gyökerekkel máshonnan, és hogy volt, ahol volt tojásfestés, volt, ahol nem, de hogy ezek a tojások... Ezek...
De az Úrcsik családban volt, és egy művész édesanyja az gyönyörű tojásokat.
Hát ez elképesztő, gyönyörű tojásokat csináltunk, én ezt nagyon élveztem. Volt egy fájdalmas része, amikor ezek a tojások eltörtek, vagy
elfogyasztotta valaki.
Igen, ez nagyon haragudtabb, amikor valaki vendégségbe jött, mondjuk locsolkodni jött hozzánk, édesanyámat mondjuk meglocsolták, akkor édesanyám ezekben gyönyörű tojásokból adott egyet. Nem irítségnek mondanám, de bosszantott, hogy elkerülnek ezek a szép míves tojáskák tőlünk. Egyébként persze jártunk locsolkodni is egy ideig. A környéken lakott egy néni, igazi megtestesítője volt a Vasorú bábának. Ő volt az, aki, ha labdázni lementek a gyerekek az utcára, akkor biztos, hogy előkerült, és a botját rázva igyekezett minket elüldözni a környéktől. És egyszer, és senki nem szerette. És jött ez a húsvét, és akkor úgy gondoltam, hogy hát nem maradjon ki szegény néni, mert őt biztos senki nem szereti.
De jó, milyen angyal?
És akkor oda mentem, hát fenyegetett már akkor is, mikor közelítettem, hogy mit akarok én, és mondtam, hogy ó, hát csak Etelka nénit meg szeretném locsolni. Ezen ő annyira elcsodálkozott, és akkor láttam, nem, most ha nagyon dramatizálni szeretném ezt a történetet, mondanám, hogy egy könycsepp kicsordult a szemébe, de ez nem igaz, vagy de legalábbis nem emlékszem rá, de minden esetre nagyon meglepődött. Két fiolában tartottam egyben egy nagyon jó illatú ölni vizet, a másik viszont tiszta víz volt, és mindenkitől mindig megkérdeztem, hogy melyikkel locsolhatok.
Hát mondom, hogy egy angyal.
Egyébként mindenki a vizet választotta. Mindenki. Soha senki nem mondta, hogy a kölnivel locsolgasson, mert gondolom, hogy a sokféle kölni együtt. No, és akkor azt mondta ez a néni, hogy akkor ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy akkor kölnivel, mert engem nem szoktak locsolni, és meglocsolt. Nekem ez egy olyan boldogság volt, hogy ez a néni, nem tudom, mi lett vele sajnos, nem tudom, hova lett, de hogy ennyi kapcsolatom végül lett, hogy ne gyűlölje már a világot annyira, meg a gyerekeket gondoltam én, hát ha segít, de aztán nem találkoztam többet vele. A kereszténység nagy ünnepe, a húsvét a legnagyobb ünnepe, és ugye minden benne van. A brutalitás, a gyűlölet, a harag, a megértés és a szeretet minden egyszerre benne van. Ez egyik legkülönösebb része ennek, és hát milyen jó a művészet, a képzőművészeti évszázadokon keresztül ez az ábrázolásban, ugye egy nagyon fontos téma. Ennek ez a boldog feloldása, ugye a locsolkodás, ez úgy szerintem nagyon bájos dolog. Aval együtt, hogy maga ez a locsolkodás, meg ugye a hétfő, húsvét hétfő, egy kiváló alkalom, igen, erre, hogy a fiatalok is egymással mókázzanak. Viszont milyen érdekes az, hogy mindig attól rettegtem, hogy valaki előkerül majd egy vödör vízzel, és majd a lányokat nyakon önt ebbe a hideg húsvéti időszakban, ami komoly veszélyeket is jelent, mert azt meg úgy éreztem, hogy az pedig igazán, ez egy erőszaktétel, és ezt nem szabadna így csinálni. Tudom, hogy a népéletben ez egy jelenség, és benne van, és elfogadom, de az nem egy elegáns dolog, úgyhogy én ezt mindig nagyon sérelmeztem.
Mi legyen az utolsó búcsú zenénk?
Megint csak egy családi zenét ajánlanék. A lányom Szurcsik Erika, a képzőművész és zenész, de hát a zenei pályafutásra azt szerintem, hát apaként is mondhatom, hogy fantasztikus, én nagyon szeretem. A Gustav Tiger zenekarnak a lemezéről, It's Breaking My Heart című számot javasolnám.
És ott ő énekel.
És ott ő énekel, igen, és nagyon-nagyon szeretem. Csodás hangnak tartom, én nagyon örülök neki, hogyha ezt a hallgatók is meghallják. It's breaking my heart. Known from the start. It's breaking my heart. Did I have to see you go? You played your part. You smile and talk your easy talk. You wash yourself clean. Then the sun, while I clutch my drink, my burning head press against cold glass to cool off the shame that you wanted me to feel, but I have no more. It's breaking my heart.
Vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész volt. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották. Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után ismét meghallgathatják, utánunk az esti mese és a krónika következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.